Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Tőle várjuk Isten tiszteletünk áldását, erőnket, vigasztalásunkat ez órában is. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, a 264. dicséretünk első 3 versét énekelve dicsőítsük mennyei édesatyánkat, Istenünket, a 264. dicséretünk 3 versét énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 49. úrnapjának kérdését és feleletét. Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a ráadott felelet az úri imádságnak, a mi atyánknak a magyarázata.
Mi a harmadik kérés? Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Azaz, add, hogy mi és minden ember a magunk akaratát megtagadva, a te egyedül jó akaratodnak engedelmeskedjünk ellentmondás nélkül, és így mindenki oly készségesen és híven betöltse a maga tisztét és hivatását, mint az angyalok a mennyben.
Értek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert megismerteted velünk önmagadat és a te akaratodat. És köszönjük, hogy ezt a végre teszed, hogy mi megtagadva önmagunkat, a magunk elképzeléseit, a magunk akaratait engedjünk te neked. Bűnbánattal állunk meg a te színed előtt azért, mert talán az elmúlt napokban és az elmúlt héten is olyan sokszor csak a magunk akaratát teljesítettük, és nem is érdekelt bennünket az, hogy mit akarsz te, De köszönjük, hogy amikor ebben az órában megállunk a Te színed előtt, akkor kérhetjük tőled azt, és egyben kérjük is tőled azt, hogy taníts bennünket a Te útjaidra, a Te akarataidra. És végezd el szent lelked által a mi szíveinkben, hogy mi alázattal készek legyünk a Te akaratod előtt meghajolni, és arra oda szánni magunkat. Köszönjük Te neked, hogy jó akaratú vagy hozzánk, és amikor kijelented a Te akaratodat, ezt azért teszed, mert a javunkat akarod. Add nekünk, Urunk, a kétségeskedés, a hitetlenség helyett a hitet és a bizalmat a szívünkbe, hogy higgyünk Te neked, és hitből fakadóan engedjünk Te neked. Légy így segítségül nekünk ebben az órában is. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva a 128. zsoltárunk mindhárom versének éneklésével valljunk a mi hitünkről, erősítsük szívünket. A 128. zsoltárunk első verse így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Az ember nyilván, ki az Istent féli, ő utaiban járván ösvényit kedveli, mert magadat táplálod kezed munkájával. Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséged, mint a szőlővesző, szép gyümölcsök hoz néked, ha eljő az idő.
Kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 24. fejezetéből olvasom. Máté evangéliumának 24. fejezetéből a 3. verstől a 14. versig terjedő szakaszt. Máté evangéliumának 24. fejezetében a 3. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Kedves testvéreim, talán nem veszitek sértésnek, ha azt mondom, hogy unos-untalan emlegetni fogom minden adventben azt, amíg közöttetek szolgálhatok, hogy az advent jelentése ez eljövetel. Méghozzá a Jézus Krisztus eljövetele. Ez az az időszak az életünkben, amikor foglalkozhatunk nem csak Jézus első eljövetelének dolgaival, hanem amikor különösképpen is előre tekintve foglalkozhatunk az ő visszatérésének a dolgaival. Minden adventnek nagy kísértése az, hogy elfordulva a lényektől önmagunkba fordulunk, sajnos minden körülöttünk erre segít bennünket, hogy önmagunk felé forduljunk, a földi dolgok felé forduljunk, elfeledkezve arról, akiről szólnia kellene életünk ezen időszakának különösképpen is. Amikor ezt a beszélgetést felolvassuk Máté evangéliumából Jézus és az ő tanítványai között, akkor már tisztában vagyunk azzal, hogy a tanítványok Jézus többszöri jövendőlését valamelyest megértve, tudomásul vették azt, hogy Jézus nem lesz mindig velük testileg. Azt még nem látták pontosan, hogy ez hogy lesz meg, mint lesz, de később, Jézus Krisztus feltámadása és mennybe menetele után a Szentlélek megértette velük, és megérteti velünk is a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását. Ők akkor annyit tudtak biztosan, hogy Jézus valamikor, valamilyen módon magára fogja hagyni a tanítványi sereget, és valahogy azt is megértették, hogy ennek köze lesz majd a világ végéhez is, mert Jézus mégiscsak visszajön, nem örökre szóló ez az ő elmenetele. Érthető, hogy foglalkoztatta őket az, még ha nem is mindent értettek teljesen, hogy meddig tart Jézusnak ez a távolléte. Mi fog történni abban az időben, amíg Jézus testileg nincs itt az ő tanítványaival. És amikor egyedül maradtak Jézussal, akkor nem restelték föltenni Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát magyarázz nekünk, Jézus, mi nem látjuk tisztán ezeket a dolgokat, amik eljövendők, amik közted és köztünk, a világ és köztet fognak történni, és tanítsál bennünket arra, Jézus Krisztus, hogy mi megértsük, mi az, amit várhatunk, mi az, ami történni fog. Tudjátok, a kíváncsiságot általában negatív dologként szoktuk föltüntetni, de van a világon egy olyan kíváncsiság, ami egy rendkívül pozitív dolog. Ez pedig az a kíváncsiság, ami az Isten dolgainak, az Isten kijelentésének a megértésére születik meg a mi szívünkbe. Kívánom, hogy ez a kíváncsiság kísérje végig a mi életünket, mert lássátok meg, hogyha a tanítványok nem lettek volna kíváncsiak az Isten országának a titkaira, akkor most mennyivel szegényebbek lennénk. Ha nem mondták volna Jézusnak azt, hogy mondjál nekünk erről egy kicsit többet, részletesebben, akkor mi sokkal nagyobb bizonytalanságba maradtunk volna. Boldog az az ember, akinek a szívében ott van egyfajta kíváncsiság, vágy, arra néz, hogy az Isten titkait, az Isten országának dolgait, mindazt, ami abból ebben a világra és az én életemre vonatkozik, megértsem és kielégítsem. Soha ne engedjétek, hogy ez a kíváncsiság belétek szoruljon. Mondjátok el Istennek, gyertek, mondjátok el a lelki testvéreknek, nekem, hogy ez érdekel, szeretném ezt megtudni. És tanuljuk meg, hogy amilyen nagy szeretettel Jézus leült ott a tanítványai körében, és elkezdte őket tanítani, olyan nagy szeretettel tanít meg bennünket is az ő titkaira, akik vágyakozunk ezeknek a titkoknak a megértésére. Csak azokat tanítja meg, akik őszinte szívvel vágyakoznak e titkok megértésére. Remélem, hogy ezzel a kíváncsisággal a szívetekbe jöttetek ide. Az én hajam nem nőtt ki a múlt hét óta, ha valaki erre volt kíváncsi, az megint csalódott, de biztos vagyok abban, hogyha az Úr titkaira vagyunk kíváncsiak, amikor elindulunk ide, akkor valamit meg fogunk érteni. Akkor maga az Úr valamit el fog nekünk magyarázni. Hát nézzük meg, hogy mit mondott Jézus a mi időnkről. Mert hogy ha tetszik, hanem a tanítványok arról érdeklődtek, ami a mi időnk. Jézus elment, ott van a mennyben, elmondtuk az imént a mi hitvallásunkban, hogy az Atya jobbjára ült. Nem látjuk őt, nincs most testileg velünk, csak szent lelke által, és végül a tanítványok kíváncsisága rólunk szólt. A mi időnkről szólt. Mit mondott Jézus? Mi fog itt történni ebben a világban? Az első dolog, amiről Jézus beszélt, hogy ennek a korszaknak, ami az ő mennybe menetele és a megjelenése között telik el itt a földön, van egy minden emberre elható történése, ez pedig a megtévesztés. Ugye így olvassuk, hogy azt mondja Jézus, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Meg ne tévesszen valaki titeket. Egy hatalmas hitetés és megtévesztés fog végbe menni az alatt az idő alatt, amíg Jézus Krisztus a mennyben van. Jézus azt is megmondja, hogy ennek a hitetésnek mi lesz a fő irányvonala. Mire fog fölfűződni és ráfonódni ez a hitetés? Azt mondja, hogy sokan jönnek majd, és azt állítják magukról, hogy én vagyok a Krisztus. Én vagyok a Krisztus. Testvérek, talán mindjárt hátra dőlünk, és azt mondjuk, na ez még nem jött el, mert azért nem látunk se a híradóba, se a világba, se itt a Csobánka téren Krisztusokat szaladgálni. Vagy olyan embereket, akik ilyen pólóba jönnének, mennének, hogy én vagyok a Krisztus. Vagy nem ezzel van tele a híradó, hogy megjelent itt is egy Krisztus, meg ott is egy Krisztus. Fontos, hogy értsük azonban, hogy Jézus miről beszélt. Nyilván a Krisztus a zsidóknak, az ő hallgatóinak egy kicsit többet jelentett, mint nekünk első hallásra. Jelentsen nekünk is többet, mint amit az európai ember a 21. században e név alapján ért általánosan. Krisztus azt jelenti felkent, üdvözítő, isteni személy, aki elhozza az üdvösséget, a boldogságot, az örömöt, a gondmentes életet. A Biblia kijelentése szerint ez persze meg fog valósulni, de nem a bűn által uralt világban, hanem az Isten országában. És a Biblia azt tanítja nekünk, hogy ebbe az országba elvezet egy út. Ez az út pedig Jézus Krisztus bizonyság, tétele és hitvallása szerint nem más, mint ő. Amikor Jézus azt mondja, hogy megtévesztés lesz a földön, akkor arra utal, hogy sokan fognak kínálni boldogságot, örömet és gondmentes életet, a mennyországot itt a földön. Itt a földön. A földi Krisztusok nem tudnak mennyei örömöket kínálni nekünk, és nem tudnak elvezetni bennünket sehova máshova, csak a földre. Az ő dimenziójuk, akik megjelennek, ez a világ, a látható világ, és a mennyei javakat ezen a szinten fogják kínálni. Testvérek, azt gondolom, hogy Jézus beszélt azokról a hamis vallásokról, akik meghirdetik itt a földön a mennyországot, a boldogságot, az örömöt, a gondmentes életet. És ha így tekintünk Jézus mondataira, akkor elmondhatjuk azt, hogy valóban ebben az időben, a mi időnkben, meg évszázadok, meg a két évezred óta mindig születnek és jelen vannak ebben a világban azok az üdvözítők, azok az üdvözítő tanítások, vallások, amelyek megtanítanák az embereknek azt, hogy hogy lehetnek boldogok itt a földön. És ez sok embert megtéveszt. És nagyon sokan erre fűzik föl az életüket, hogy a földi életben megteremtsék maguknak a mennyországot. Hogy itt belépjenek abba, amiben valójában nem léphetnek be, de megtévesztett emberek, ezért hajtanak valami olyasmit, ami valójában ebben az életben elérhetetlen. Ezért nevezzük hamis Krisztusoknak ezeket a vallásokat, ezeket a tanítókat. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az emberek között háborúk lesznek. Nem csak úgy lesznek háborúságok az emberek között, hogy itt-ott történik egy-egy összecsapás, hanem azt mondja, hogy el fognak jönni a háborúk hírei az emberekhez, és betöltik a napjaikat. Emiatt sokan meg fognak rémülni, és Jézus fokozza, amikor azt mondja, hogy ebből a háborúskodásból, ami egy darabig távoli hír, végül senki nem marad ki, mert nemzet nemzet ellen fog támadni. Országok, népek esnek egymásnak, és végül mindenkit érinteni fog ez a dolog. A harmadik dolog, amiről Jézus beszél, hogy a világban meg fog rendülni a föld. Meg fog rendülni a föld. Ezzel Jézus nem pusztán, meggyőződésem szerint, nem pusztán arról beszélt, hogy földrengések lesznek, hanem ennél többről. Arról beszélt, hogy a természet is meg fog rendülni ebben az időben. A természet bonthatatlannak tűnő törvényei, a természetnek az egyensúlya meg fog borulni ebben az időszakban, és meg fognak rendülni azok a bizonyosságok, amelyeket az ember a természettel kapcsolatosan hisz vagy gondol. Összefoglalva, Jézus jövendőlését erről az időszakról azt mondja, hogy ebben a világban, ebben a korszakban a vallás, az emberi kapcsolatok és a természet tartó oszlopai is meg fognak rendülni. Magyarán azt mondja Jézus, hogy egy világméretű krízis fogja a kezdetét venni. A vallások, a hit területén, az emberi kapcsolatok területén és a természetben. Testvérek, amikor így értjük Jézus jövendőlését a világról, akkor nyilván érezzük azt, hogy mennyire jelen való az, amiről Jézus beszélt. Amiről Jézus beszélt. Mennyire jelen való ez. A természetnek, az emberi kapcsolatoknak, a vallásoknak a megrendülése. Azoknak a biztosságoknak a morgó, morajló összetörése, amire az ember építkezett és építkezik. De Jézus tovább beszél. Már ez is elég lett volna, s ha valaki ma ezt elolvassa, hinnie kellene Jézusnak, mert ő arról beszélt, amibe is következett, amiben nyakig benne vagyunk. De Jézus tovább folytatta a jövendőlést. Hogy mi ne kételkedjünk ő benne, az ő prófétaságában, az ő cselekedeteiben, az ő megváltásában. Hogy azt kelljen mondanunk, hogy igazad van Jézus Krisztus, mindenben igazad van. És ezért Jézus beszélt arról is, hogy mi fog történni az egyházzal. Mi fog történni az egyházon belül? Mi fog történni a kereszténységgel ebben az időszakban? Azt mondja Jézus legelőször is, hogy a kereszténységnek, az egyháznak lesznek mártírjai. A 9. versben ezt olvassuk és kövessük is a szemünkkel, akiknél van Biblia, testvérek, hogy azt mondja Jézus, hogy akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Azt mondja Jézus, hogy ebben a korszakban a hívők, az igaz keresztjének Krisztushoz való hűsége gyűlöletet fog ébreszteni Krisztus ellenségeiben. És ez általános lesz a Földön. Ez mindenhol így fog történni a Földön. Nem csak úgy lesz, hogy valahol egy országban egy nép nem szereti azokat, akik ragaszkodnak Krisztushoz. Hanem azt mondja el Jézus, hogy a Földön mindenhol így lesz, hogy még a kereszténységen belül is sokan meg fogják gyűlölni azokat, akik ragaszkodnak és hűségesek Jézus Krisztushoz. Minden időben, minden nép között. Azt is mondja Jézus, hogy mivel ezeket a hűségeseket majd megölik, majd megkínozzák, majd félreállítják, magyarán ellehetetlenítik, ezért sokan eltántorodnak. Árulókká és gyűlölködővé válnak. Mit jelent ez, testvérek? Azt jelenti, hogy lesznek, akik elárulják Krisztust. Magyarán csatlakoznak egyre többen azokhoz, akik Krisztust nem veszik annyira komolyan. Az egyházban is egyre többen lesznek olyanok, akik elárulják Krisztust. Már nem ragaszkodnak hozzá annyira, hogy ő az egyedüli. Hogy ő a tökéletes, hogy ő az egyetlen. Mert nem akarnak mártírjai lenni Krisztusnak. Árulókká lesznek, eltántorodnak, és gyűlölködővé válnak. Testvérek, megkérdezhetnénk azt, hogy hát ha valaki visszalép, és azt mondja, hogy jó, hát én ennyire nem veszem komolyan a dolgokat, az nem úgy szokott lenni, hogy az meghúzza magát, és aztán nem gyűlölködik. Jézus azért mondja, hogy ezek gyűlölködő emberek lesznek, mert a lelki ismeretük vádolni fogja őket. Beszél Jézus arról, amiről itt még a tanítványok nem tudnak, hogy akik hűtlenek lesznek ő hozzá, azoknak a lelki ismerete meg fog szólalni. Amikor látják a többit, aki hűséges Jézushoz, és érdekes módon az ő hűtlenségük gyűlöletet fog bennük ébreszteni. Gyűlöletet fog bennük ébreszteni azok iránt, akik meg megmaradtak hűségbe. Mert arra fognak gondolni, ha velünk együtt hűtlenkedtek volna ők is, akkor nem lenne lelkiismeret furdalásunk. De hát ők megálltak, ők hűségesek. Mi meg föladtuk az elveinket. Elhagytuk a hitünket. Nem véletlen, hogy a 11. versben azt mondja Jézus, hogy ekkor megjelennek hamis proféták, és sokakat megtévesztenek. Testvérek, a proféták minden időben az igazságot mondták el az embereknek, amit Isten nekik kijelentett. Nyilván ezek a proféták, akik akkor majd megjelennek, nem az igazságokat fogják hirdetni. Magyarán meg fogják nyugtatni azokat, akik hűtlenkednek. hamis dolgokat fognak nekik tanítani és jövendőlni. És azért fognak sokakat megtéveszteni, mert sokan majd a nyugtalan lelkiismeretük miatt várni fogják azt, hogy erre kapjanak valami gyógyírt. Valaki nyugtassa meg őket, hogy ők nem voltak hűségesek. Na majd jönnek a hamis proféták, akik megnyugtatják ezeket a tömegeket. Azt mondja Jézus, hogy ennek az lesz a következménye, amikor a kereszténység így meghasonlik, amikor a kereszténység elveszti a hűségét Krisztushoz, hogy meg fog sokasodni a gonoszság, és a szeretet sokakban meghidegül. Meg fog sokasodni a gonoszság. Nagyon logikus, amiről Jézus beszél, és olyan jó lenne, ez mindannyian látnánk, testvérek, hogy ott, ahol gyenge a törvény, ott mindig megsokasodik a gonoszság. És nem kell elő különösen sokat beszélnem a testvéreknek, mert azt hiszem, hogy a rendszer változtatás óta tanúi vagyunk ennek, hogy a törvényt mindig foltozzuk. Mert felszínre kerül a gonoszság, és akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy bűnözőket fölmentik. Miért? Hát mert nincs törvény a gonoszságra. Nyilvánvaló mindenki előtt, hogy gonoszság, csalás volt. Csak kiderül, hogy azért lehetett elkövetni, mert nincsen rá törvény. Testvérek, ha az Isten törvénye megerőtlenedik, magyarán nem köti magát hozzá a kereszténység az Isten törvényéhez, akkor ez az egyházban és a földön is azt jelenti, hogy megsokasodik a gonoszság. Akkor nincs, ami féken tartsa az ember indulatait. Akkor csak a gonoszság fog nőni. És ahol a gonoszság megszaporodik, ott a szeretet meghidegül. Miért is van ez? Azt mondja Pál apostol a rómabeli gyülekezetnek, hogy a törvény betöltése a szeretet. És mindannyian ismerjük, hogy amikor Jézust kérdezik, ő szépen mondja és egyetért azokkal, akik mondják, hogy mi is a törvény summája. Az, hogy szeresd az Urat, és az, hogy szeresd fele barátodat. A szeretet és a törvény egymás ikertestvérei, elválaszthatatlanok egymástól. Ha a törvény megerőtlenedik, akkor jön a gonoszság, és ennek az az eredménye, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Ha a törvény nem érdekel bennünket, törvénytelenek vagyunk, akkor Istent vetjük meg. És ha Istent megvetjük, akkor azt vetjük meg, amit fölöttem ki van írva, és amit mindig látnak a testvérek, hogy az Isten szeretet. Ha az Isten megvetjük, akkor oda a szeretet. Akkor a szeretet sokakban meghidegül. Testvérek, az a látkép, amit Jézus elmond az egyházról, az cseppet sem megnyugtató. És az végtelenül döbbenetes. Mert azt mondanánk, hogy ha a világban az emberek hite, kesze kusza is, ha a világban megrendülnek is az emberi kapcsolatok, ha a természet tartóerői megrendülnek is, hát legalább van egy közösség, a kereszténység, ahol rendben mennek a dolgok. De mit mond Jézus? Azt mondja, hogy az ördög mindent meg fog tenni azért, hogy a keresztény közösségeket is tönkre vegye, tegye, hogy elszakítsa a keresztényeket megváltójuktól, Jézus Krisztustól. Mindent meg fog tenni, hogy a keresztények hűtlenekké váljanak Istenhez, az Isten törvényéhez, és ezáltal sokasodjon közöttük a gonoszság, és a szeretet meghidegüljön. Azonban olyan jó, hogy harmadszor Jézus beszél arról, hogy mi a tanítványoknak a sorsa, és hogy azok, akik mégis hűségesek, mire számíthatnak. Mert hogy ezt a látleletet hallgatva bárki azt mondhatja, és megkérdezi, hogy megéri kereszténynek lenni? Megéri keménykedni, ahogy a mai fiatalok szokták mondani? Megéri a kemény maghoz tartozni? Hát mi fogunk a legjobban ráfaragni. Érint bennünket a világot érintő problémák teljes halmaza, meg még az egyházba is kivetettek leszünk. Hát megéri keménykedni? Nem volna egyszerűbb a többséghez sorolni? Azt mondja Jézus testvérek, hogy aki mindvégig kitart, az fog üdvözülni. Aki mindvégig hűséges, az fogja meglátni Isten országát. Annak a szívét fogja betölteni az Istentől kapott békesség és nyugalom, aki mindvégig hűséges marad. És ezért azt mondja a 14. versben, hogy mivel minden időben lesznek ilyenek, akik ezt az utat fogják választani, azt mondja Jézus, hogy Isten országának az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Azt mondja Jézus testvérek, hogy mivel lesznek hűséges követői, ezért a világ végéig szólni fog az evangélium ebben a világban. Magyarán azt mondja Jézus, hogy nem lehet elhallgattatni az igazságot ebben a világban. Semmilyen üldözéssel, semmilyen félretétellel, semmilyen meghátrálással és föladással nem fog az Isten igazsága elhallgatni ebben a világban, mert prédikálni, hirdetni kell, és hirdetni fog az evangélium az egész világon. Bizonyságul minden népnek. Magyarán mindig jelen lesz ebben a világban a hitetéssel szembeni hang, az igazság hangja. És ez a hang azoknak a torkából fog szólni, és azoknak a szívéből fog megszólalni, akik hűségesek Jézus Krisztushoz. Azt mondja Jézus Krisztus itt a tanítványainak, hogy ti maradjatok hűek. Mindazt, amit veletek megismertettem, azért bíztam rátok, hogy ti az igazság hangjai, szószólói legyetek ebben a világban. Ti vagytok azok, akiken keresztül minden időben meg fog szólalni az evangélium, az igazság szava, a megváltás evangéliuma. Magyarán testvérek, miközben Jézus beszél arról, hogy minden megrendül ezen a földön, egyúttal jelzi, hogy ő nem fúj visszavonulót. És ezt szeretném a szívetekre helyezni ezen a mai úrnapon különösképpen is, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus soha nem fúj visszavonulót. Lehet, hogy földi mértékek szerint vereségre áll az ügye ebben a világban, de Jézus egyértelműen beszélt arról, hogy nincs visszavonulás. Ő nem fúj visszavonulót. Ő nem adja föl. A legnagyobb ellenállásban, a legnagyobb ellenszélben is ott jár előttünk, és arra biztatja és buzdítja az övéit, hogy tartsatok ki, tartsatok ki. Ezért mondja az apostol, harcold meg a hitnek szép harcát. Nincs visszavonuló erről a csatamezőről. És ezért mondja önmagáról, futásomat elvégeztem. Megharcoltam azt, amit Isten ügyében nekem, az én időmben meg kellett harcolnom. Kedves testvérek, hadd kérdezzem meg tőletek, értitek azt, ami körülöttünk zajlik? És abból, ami körülöttünk zajlik, értjük azt is, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetele felé haladunk? Hiszen Jézus úgy beszélt erről, hogy ezek lesznek a jelei az ő eljövetelének. Nem lettünk-e, és nem vagyunk-e sokszor a hamis megtévesztések áldozatai, akik elfelejtkeztek Jézusról, akik bevették azt a hamis proféciát, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Nem kell ezt annyira komolyan venni. Nincs ott időnként a szívünkben gyűlölködő indulat azok felé, akik ott is hűségesek, ahol mi már régen visszavonultunk. Mindezek, testvérek, jelek, jelek. Arra nézve jelek, hogy valamit elrontottunk az életünkbe, de a kegyelmi idő tart, és az Úr bátorít most bennünket ebben az adventben, és ezen az Úrnapon is arra, hogy végezzük el azt, amit ő ránk bízott. Tartsatok ki! Ne engedjünk az Isten törvényéből semmit, mert meghidegül közöttünk a szeretet, mert elvesztjük az Urat. Ne engedjétek el az Isten törvényét, amit abból megismertetek, amit ő a szívetekbe írt. Ne adjátok föl, mert ennek az a következménye, hogy háborúságok, gonoszság növekszik csak közöttünk és a világban. Maradjatok hűek, és maradjunk hűek mindvégig, akár a mártírság árán is. Mert azt mondja Jézus, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tartsunk így az üdvösség felé. Várjuk így együtt, ami Úrunk Jézus Krisztus dicsőséges megjelenését. Amen. Kedves testvéreim, gyertek fennállva, énekeljünk most méghozzá a 398. dicséretünk első három versét. A 398. dicséretünk első három versét énekeljük. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Foglalva a helyünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, minden kijelentésedért, jövendölésedért, proféciádért, amelyeknek beteljesedése arról tesz számunkra bizonyságot, hogy igaz vagy te, nem kell benned kételkednünk. És ha igazak a te beszédeid, mennyivel igazabbak a te cselekedeteid, amelyeket elvégeztél és elvégzel a tieidért. Magasztalunk téged azért, mert nem kell kételkednünk abban, hogy te valóban a mi bűneinkért haltál meg. Mert nem kell kételkednünk abban, hogy te megbocsájtasz mindazoknak, akik hittel kérik tőled bűneik bocsánatát. Köszönjük, hogy nem kell abban sem kételkednünk, hogy te vagy az út a mennyben, hogy akik hisznek te benned, azoknak örök életük van. Dicsőítünk és magasztalunk téged azért, hogy ezt a hitet plántálod és ülteted, munkálod a mi szívünkben. És köszönjük neked, hogy afelől sem kell kételkednünk, hogy te valóban meg fogsz jelenni az ég felhőin, ahogyan ígérted, és meg fogunk téged látni, gyönyörködni fogunk te benned, és mindenkor az atyánál lehetünk majd. Áldunk és magasztalunk téged, és legfőképpen azt is megköszönjük, hogy most emlékeztetsz bennünket ennek a világnak a múlandóságára, arra, hogy nincs itt maradandó városunk. Bocsásd meg nekünk, Urunk, ha a maradandóra építkeznénk. Bocsásd meg nekünk azt, hogyha ez a maradandó vagy a múlandó elfordítaná mi tekintetünket te rólad. Segíts, hogy lehessünk mi a múlhatatlan kincsek birtokosaiként más emberek, más életű, gondolkozású, beszédű emberek, mint a világ körülöttünk. Köszönjük, hogy most intesz, figyelmeztetsz bennünket. Arra is kérünk, segíts meg, hogy hűek maradhassunk te hozzád életünk minden idejében. Hogy el ne hitessenek bennünket. Légy te a mi világosságunk. Törvényedet, amit szívünkbe írsz és írtál, könyörülj rajtunk, hogy szerethessük, és ahhoz ragaszkodjunk mindennél jobban. Köszönjük ígéretedet, köszönjük bátorításodat, kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amelyel megkeresünk, megszólítunk téged egyen-egyenként ezekben a percekben. Amen.